Most már megértem legalább 50 évet, most már itt vagyok, és most már azt kellene megtanulnom, hogy eljussak a harag nélküli élethez, vagy tudjam, hogy miért szorongok. Megbetegít?
Éj, persze. Nagyon, nagyon fontos, amiről most beszélünk, hogy azért csak mindketten egy kicsit a pozitív érzelmek irányába mentünk el, meg oda, hogy minden mennyire új pozitív érzelmi töltések adhatók be az emberbe, hogy jobban érezze magát.
Na, de minden másról szól.
Hát, ugye szembe kell nézni azzal, hogy óriási az érzelmi tárunkban az oda eltemetett, így ismerném mondani, negatív érzelmeknek, azaz indulatoknak, haragnak, dűnek a tára. Nagyon sok van bennünk
eltemetve.
És egy pillanat
alatt tud fölrobbanni és kijönni.
De mennyire. Ez lehet szituatív, hogy olyan az alkalom, hogy valahogy a robbanást, tehát olyan a heve a helyzetnek, hogy a robbanás létrejöhet. De hát az esetek nagy többségében, ugye attól vagyunk úgymond kultúremberek, hogy megpróbáljuk a dühünket lenyelni, a haragunkat valahogyan olyan módon visszafolytani, és nem kifejezést adni neki, hogy a másikat ne alázzuk meg vele, meg ne bántsuk meg.
És ettől leszünk betegek.
Hát József Attila azt mondta, még jó, ha az ember haragja, nem magát, az embert harapja. Annyira zseniális és bölcs, amit mondott, mert harap. Például egészen bizonyos, hogy a hosztilitás ellenségesség, abban rengeteg minden van az ellenségesség fogalmába. Ha valaki ilyen beállítódású és sok ilyen érzést él át, a szívkoszorú erekre ez nagyon negatív hatással van. Ezért az okhálózatában az infarktusnak, hát más egyebek is okozzák persze, de az okhálózatában nagyon markáns szerepet kap az ellenségesség, düh. Ezért kell például az indulat levezetésnek, illetve az indulat földolgozásnak megtanítani az optimális módját, például a 40-es korosztály a férfiainkra. Olyan magas a halálozási aránya 40-es férfiaknál. Miért? Mert a dühöt lenyelik, mert nem mennek neki, de nem is tudnak, egy tehetetlenség beszorulnak. És valahányszor az ember átéli a tehetetlenséget, ez a legnagyobb rossz stressz, ami csak történhet, mert ugye azt mondja a stressztörő, hogy üs vagy fuss, hát sem nem üthetek, el se futhatok, beszorultan úgy maradok, és közben a szervezet akcióra mozgósult, és minden felkészült arra, hogy tegyünk valamit, és közben nem teszünk, és magas a vérzsírszint, a vércukorszint, a vérnyomás, fokozott sebességgel dobog a szív, és így tovább. Tehát átéljük mindezeket úgy, hogy közben ezek a düh hormonok oda áramlanak a szívkoszorú érhez, és összeszorítják. Ez egy nagyon fenyegető állapot, mert sokszor összeszorulva a szívkoszorú ér, bizonyos hát, területet nem tudja ellátni vérrel. Innen ered, hogy ugye a szívkoszorú ér megbetegedés, majd következtében szívizom elhalás jön létre. Tehát csak egy példát mondtam, de nézzük meg, hogy a daganatos betegségek kialakulásában, aminek hát sajnos egy nagyon kedvenc időszaka a 40 év és utána, tehát az
meg
élet
az 50,
második,
az,
meg az 50, és utána mondtam is meg. Tulajdonképpen kezdettől fenyegetve vagyunk bizonyos szempontból, de amikor statisztikailag gyakoribbá válik, és különösen bizonyos típusú daganatos betegségek, hiszen annyi daganatféle van, szinte ahány típusú emberi sejt van, de mégis a daganat keletkezésnek van egy ismert mechanizmusa, hogy ugye a sejtek olyan módon, extrém módon szaporodnak, és olyan heveny ez a szaporodás, amely ártalmára van a környezetnek, és tulajdonképpen saját magát öli meg az organizmus. Na most, hát ez döbbenetes, ahogyan az amerikai kutatás rájött arra, hogy éppen mert ártalmas a szervezetet megbetegítő bizonyos ilyen érzelem molekulák tárolódnak a sejtfelszíneken, és nem történik meg a megfelelő, hogy úgy mondjam, tisztogatás. Ennek következtében a sejtek nem tudják azt a normális működést produkálni, amire programozottak, ami be van vésve ugye a saját sejtmemóriába, hogy mi az ő dolguk a nagy egészben, a rendszerben. És ezért például a daganatos betegségekkel összefüggésben földolgozták, utána mentek, mik azok a típusú érzelmek, amelyek inkább hajlamosítanak arra, hogy később daganatos betegség alakuljon ki.
Mik?
Hát ezt most mondom, például, hogy az elfojtás, bizony, de miket folytunk el? Hát pont olyan dolgokat, amik, hogy valaki nagyon megbántott, és úgy hordozom a sérelmet. Nem kér tőlem bocsánatot, és annyira szenvedek tőle. Tehát nem lehet a szenvedést mindennapokban hurcolni. Hát a gyásznak
hát
lehet, is van egy
hát
ideje.
Évekig hurcoljuk.
Hát évekig hurcoljuk, de hol? Mert ugye az elfojtás micsoda, hogy a rágondolástól megszabadulok, de a feszültségétől nem. Innen kezdve izgalmas a dolog. De az elfojtás pont így működik, hogy segít abban, hogy ne gondoljak rá, és tulajdonképpen betemetem a testembe. És ott aztán már a továbbiakban ezek a kémiai hatások teszik meg a maguk aknamunkáját, és előkészítik a sejtet rendellenes működésre. Tehát ott beszorulva ott marad az emberi testben. De nem csak az például, hogy nem bocsátok meg saját magamnak, mert az életbe tettem valami egyet, kettőt, nem tudom, hanyadban lépés. És egy darabig haragszom magamra, aztán azt mondom, nem gondolok rá. Innen kezdve temetővé válik a testem, mert oda mindezeket az érzelmi történéseket, egy folyamat indul, oda temetem. És így a megbocsátással összefüggően valahogy azt mondhatom, hogy ebbe a szóba, hogy megbocsátás, sűríthetem be, hogy úgy tűnik, hogyha az ember a másikkal kapcsolatos hordozott sérelmét, vagy önmagával kapcsolatos, például nem tudtam valamit megtenni, amit szerettem volna, időközben meghalt az illető, és akkor eszem magam azon, hogy ha én megtettem volna, ha én bocsánatot kértem volna tőle, stb. Stb. És különösen a gyászban, a természetes emberi gyászban van egy fázisa a gyásznak sajnos, amikor valahogy elkezdjük enni magunkat, az jár a fejünkben, hogy és ha akkor, abban a pillanatban, mikor még élt, megtettem volna ezt vagy azt, akkor biztos más lett volna. Ez mindünk fejében a veszteségre előáll. De ez azért nagyon veszedelmes, mert pontosan azokat a kémiai folyamatokat gerjesztjük be, amelyek a sejtekben ezeket a destruktív következményeket előidézhetik. Miután bizonyított, hogy azoknál, akik daganatos betegségben szenvednek, a múltat feltérképezve általában hosszan hordozott és nyilvánvalóan elfojtott ilyen bizonyos sérelmezettség, sértettség, dühök, megbocsátásképtelenség húzódik meg. Ezért dolgozták ki forgiveness, a megbocsátás magára intézeteket hoztak létre. 1999-ben jött létre az első Madison Egyetemen egy ilyen megbocsátás klinika, ahol azokat, akik preventíve megelőzésképpen, hogy nem akarom, hogy én a saját magamat destruáljam, vagy veszélyeztessem azzal, hogy én hordozom, cipelem magamba a haragot, a sértettséget, a sérelmet, és így tovább. És most bocsánat, de még egy dolgot ide be kell kapcsolnom. Noha, itt már egy picit átlépünk a kvantumfizika területére, és csak annyit erről, hogyha ez olyan törvény, ami teljesen nyilvánvaló, és semmi rendkívüli nincs benne. Ha a világban két bizonyos elem dolog találkozik egyszer, a kapcsolatot térben, időben, bármilyen helyzetbe kerülnek távol egymástól, akkor is a kapcsolatot fenntartják. Ez egy nagyon különleges dolog, amit igazoltak, és ezért a sértő és a sértett közötti kapcsolat, ezt muszáj volt elmondom, különben nem tudom megindokolni, hogy miért van az, hogy az elengedésnek akkora nagy a szerepe. Tudnilik, ha én valakire haragszom, vagy hordozok valakivel, akár magammal kapcsolatban is valami olyat, hogy Istenem, miért tettem, ez borzasztó, és hogy így úgy, tehát vádolnám magam. De az elengedés, hát úgy tudok igazán, oda vagyok kötve. Hát én a sértőhöz is oda vagyok kötve, eszméljünk. Mindaddig oda vagyok kötve a sértőhöz, aki engem megbántott, amíg ez a feszültség köztünk fennáll. Hogy tudom ezt valahogy csökkenteni, ezt a feszültséget? Hát úgy, hogy valamit teszek érzelmileg, egy fordulatra van szükség. Tehát ez egy folyamat, ez nem úgy van, hogy pikpak egy-kettőre meg tudok bocsátani. Ez egy olyan különleges folyamat, aminek komoly stádiumai vannak, a felkészülés a megbocsátásra, hogy belátom azt, hogy nem hordozhatok haragot, mert engem pusztít el. A buddhizmusnak is van egy ilyen tétele. Buddha mondta, hogy úgy haragudj, hogy azzal magad pusztítod. Hát abszolút e bölcs volt, honnan tudta? Hát tapasztalatból nyilván. Az emberi tapasztalat nagyon sok mindenre tanít. Tehát engedjük el a sértőt, akkor is, ha az saját magunk vagyunk, és oldozzuk föl valahogy. Tehát felkészülés. utána össze kell gyűjteni magunkban mindazt, és ennek két különleges szép útja van. Az egyik az ilyen beszélgetős, úgy mondjuk kognitív, amikor egész tudatosan végigmegyünk az életúton, hogy hol voltak ilyen szakaszok, és mit tudsz így összeszedni, és rangsoroljuk ám, hogy mik ezek. És nagy takarítást kell csinálni, most ezt képletesen mondom. Mentális higiéni az azt jelenti, hogy rendet csinálok. És ennek nagyon szép a szertartása, mert nem azt kívánja tőlem, hogy most akkor gyerünk és bocsáss meg, hiszen az ember még jellegében is, meg a szocializációban is eltanuljuk, megtanuljuk, hogy például milyen típusú a másikkal való haragjában mit tanult. Például lehet ugye egy olyan hát mondjuk viszony, hogy jó, rendben van, ha te velem ezt tetted, ez a bosszúálló megbocsátás, ha te velem ezt tetted, én is teszem veled, és kvittek vagyunk. A tálió elf, szemet szemért, fogat fogért. És ugye a vendetta is, hát a kultúrában vannak olyan rítusok, amelyek ennek érvényt adnak, hogy bosszult meg, és utána akár egymással kocintva kibékülhettek. Na, de nem fontos egymást szeretni, hát ez egy nagyon lényeges a megbocsátás, vagy nem arc kérja megbocsátás, hogy szeresd azt, aki megölte a valakit, de hát ez képtelenség. De azt az elengedést elérni, hogy megtenni lelkileg azt az utat, hogy mintegy belehelyezkedni a sértőnek a helyzetébe, szerepébe. Olyan megvilágosodások vannak, olyan rádöbbenések. Én a megbocsátás rítusnak egy másfajta útját követem, ami imaginatív, belső elképzeléseken úgy dolgozik, hogy elmondom, hogy van egy olyan feltétele a saját magunkkal való pszichológiai munkának, hogy a figyelmünket irányítsuk kifejezetten saját magunkra. Ez egy bizonyos ellazulást és befele figyelést igényel lépésekben történik, ezt relaxációs folyamatnak nevezük, hogy ahogy belemerülünk a saját belvilágunkba, ekkor jön létre az érzelmi tudatnak az a hajlandósága, hogy olyan módon együttműködik velünk, ami valóságos csoda. Mert elkezd az a memória működni, érzelmi memória, amely éppen az elfolytások miatt olyan módon volt ledugaszolt, és nem fértünk hozzá, olyan elfeledettnek, hit sérelmek idéződnek fel. Egy orvosnő példáját hadd szabadjon elmondanom, megengedte, hogy elmondjam. Ő azért jött egy ilyen lelki gyakorlatra, hogy megtanulja, hogy egyáltalán ez hogy megy, hogy a pácienseinél is tudja alkalmazni. És ő ezen az úton, amikor ebbe a bizonyos kereső folyamatba, mert bemegyünk egy kereső folyamatba, hogy hol van a legnagyobb nyomású olyan érzelmi sérelem, trauma, olyan megbántottság, olyan sértettség, sérelmezettség, aminek nagyon nagy a nyomása. Én nem tudhatom, hogy minek nagy a nyomása, már egyszer eltemettem, elfelejtettem. Tehát emlékezés, és tulajdonképpen saját maga az érzelmi agy jelzi, hogy ez nagyon veszedelmes. Például ennél az orvosnőnél 5 éves kori emlék bukkant föl, amikor ez a belső vizsgálódás elindult, költöztek, ő kapott a születésnapjára egy babát, a kisuga nagyon kérte, add ide nekem ezt a babát, kérlek, de nem adta oda, hát én kaptam a születésnapomra, nem adom. A kisuga kifutott az utcára, és elütötte egy autó, meghalt. És ez a gyerek átélte olyan pici gyerekként azt, amit aztán természetesen jól elfojtott, eltemetett, hogy ő idézte elő a testvérének a halálát. És ezt a felelősség érzetet úgy cipelte magában, hogy volt egy bizonyos pszichoszomatikus tünete, azaz, hogy rendszeresen volt bizonyos migrén típusú fejfájása, aminek ő, mint orvos is, hát próbált utána, mi az oka, vagy mivel függhet ez össze, és nem nagyon jutottak a nyomára, hát rendszeresen gyógyszerelte magát, és így megegyezett azzal, hogy ez neki már van. És amikor ezt a belső folyamatot, ahogyan a kisugát visszaidézte, és ahogyan abba a helyzetbe belépett, ahol a kisuga kérleli őt és itt. Tehát ez egy belső átélési folyamat, ahol különböző szereplőket hívunk be a belső színpadra, és így újra játsszuk, újra éljük, és át is írjuk, fölülírjuk azt, ami ott akkor történt, és ez olyan átrendezést hoz létre, ami lényegében azokat a feszültségeket és a hozzátartozó mindenfajta kártékony biokémiai anyagokat, hormonokat, stb. Segít felszabadítani, amelyek korokozók, károkozók lennének, ha ott maradtak volna. Első lépés, amikor az itt és mostban bennem dúló dühöt veszem gondozásba. A düh olyan feszültség, amely szelepet kíván. Tehát első lépés szelep használat. A fújás az egyik lehetőség. A bizonyított a hangkutatásban, hogy a magánhangszó kiáltás például hatalmas feszültségmennyiséget viszel, de én csak fújok egyszerűen, tehát fújolok, F hangot hallatok, rengeteg feszültség távozik. Ez a pillanatos, ezt is kell használni, a pillanatos feszültség elvezetés.
Tehát ordítok egy nagyot?
Akár lehet kiáltani egy nagyot.
Vagy azt mondom, hogy...
Az, például így, fújni egyet, a szó szoros értelmében, igen, mint ahogy a macska fúj, szóval fújni, igen, egy jó nagyot, ez utána, az első. Utána nem rögtön megy ez az elengedés, hanem el kell érni nem azt, hogy ami tárolódott a szervezetemben, azt próbáljam levezetni, de mikor feszült vagyok, akkor nem tudok lazítani, de feszíteni mindig tudok. És ezért van egy praktikus mód, mindenkinek ajánlom. Ha megfeszítem az izmaimat, mégpedig sorrendben kérem, hogy feszítsük meg, végig a kartól a lábig megfeszítem az izmaimat és elengedem, egy csomó feszültség így távozik reflexesen, és ez a pillanatos feszültségkezelésnek az
toporzékolok?
Útja. Hát ez nem annyira. Izom, végig izomfeszítés. Csak feszítem. Ha bármilyen feszült vagyok, az izmaimat megfeszíteni még tudom. És akkor egy csomó feszültség magától reflexesen, így működik az agyunk, reflexesen távozik. Leszedtem a megbetegítő vagy túlságosan nagy, magas szintű feszültséget, szinte áramszedőként levezettem. De az elmondás maga, szellőztesd a kommunikáció csatornáján keresztül azt, ami történt veled.
Tehát mondd el, mondd el, mondd el.
Mondd el, mondd el, de legyen neked egy bizalmasod, akinek elmondod. Nem ám szellemi környezet szennyezéssel ráborítani az első utadba akadó emberre, és ezért van egy az Egyesült Államokban kimódolt olyan technika, ezt ajánlgatják. Co-counseling, kölcsönös tanakodás, megbeszélés. Válasszál már valakit a baráti körödből. Hetente egyszer találkozzatok. Listázd egész héten, hogy mi feszültség, bánat, probléma, mindenért, listáz, hozd a listát, fél óra a tied, mondd el azon indulatokkal, akár kiabálva is, és akár saját magad is azzal a dűvel, amivel elmondtad volna, hogy veled milyen méltatlanságok történtek, hogy milyen borzasztó volt, mondd el, és ezzel kiadod magadból, óriási mennyiségű feszültséget takarítasz ki magadból. Csak ne hagyd, hogy eltemettődjön benned. Ez a lényeg, ne hagyjuk. És a fél óráig mondja az egyik, de hallgatnia kell a másiknak, de nem szabad se tanácsot adni, se okoskodni, se nem szabad. És mi az, amit szabad? Csak nem verbálisan jelen lenni. Ez mit jelent?
Nézni, megérinteni,
ott lenni, bólogatni, ühüm, valamit mondani éppen, de nem mondani szavakat, hanem a jelenlétet üzenni, hogy itt vagyok veled.
És nem akarni megoldani helyette. Nem,
Isten őriz! Ha tanácsot adsz, akkor rosszul jársz. Ha jó, beválik a tanács, azért haragszik rád, hidd el, haragszik rád, mert okosabb vagy. Ha nem válik be, akkor azért haragszik rád. Ne adjunk tanácsot, ez lényeges. Hallgassunk meg. Hallgassuk meg kölcsönösen egymást. Óriási, olyan pszichológiai segítés 3 hónapos ilyen követéses folyamatban. Hát gondold el, még a depressziós betegek is jobb állapotba kerültek. Ventilációnak hívjuk ezt, hogy hozzuk le, ami a feszültség, hozzuk ki magunkból.